Szép estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Kozma Ágnes. Autoimmun spektrumnap lesz november 12-én Budapesten a Lurdi házban. Az autoimmun betegségek terén az elmúlt 10 évben forradalmian új információk kerültek napvilágra, mind az elmélet, mind a gyógyítás területén. Ezeket foglalja össze az előadó dr. Guzeo András ideggyógyász, pszichiáter, 55 éves kutató munkájára alapozva. Szó lesz az ételintoleranciákról, az ételallergiákról, a szklerózis multiplexről, a pajzsmirigy gyulladásról, az egyes és kettes típusú cukorbetegségről, a bőrbetegségekről, a sokízületi gyulladásokról. A következő percekben dr. Guzeo Andrással beszélgetek. Az autoimmun betegségeket veszük górcső alá egy kicsit másként, mint eddig. Újabb felfedezések születtek, tanár úr.
Igen, szeretettel köszöntök mindenkit, és számomra, aki idestóval több mint 5 évtizede foglalkozik ezzel a témával, hatalmas megvilágosodás következett be, mert az a betegség, amit követek, nem tudtuk értelmezni, hogy miért szaporodik. 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem a pályát ebben a városban, akkor évente 6-8 beteget diagnosztizáltunk. Amikor befejeztem az aktív működésemet, akkor évente 100-150 beteget diagnosztizáltunk. Na most ez a növekedés, ez olyan hihetetlen volt, hogy ezt senki nem akart elhinni. De aztán jöttek szépen lassan az adatok Kanadából, Amerikából, ahol ugyanilyen emelkedést regisztrálta. Tehát ez nem egy magyar jelenség, itt nem egy újabb Morbus Hungaricusról van szó, hanem itt egy általános betegség növekedésről van szó, ami az autoimmun betegségeket érinti. És a szakma többi részéről is jöttek a hírek, hogy nem csupán a szklerózis multiplex az, amelyik ilyen mértékben emelkedik, hanem az asztmások, a bőrbetegek, az atópiás bőrbetegek, a pajzsmirigy problémák, és hadd ne soroljam föl most az összes olyan betegséget, amit mi autoimmunnak tartunk ma. Ezek között kiemelkedő helyen van az IBS, az irritábilis bélszindróma, mert ez egy gyűjtőfogalom, egy szemétláda tulajdonképpen, amiben mindent beledobnak, ami a bélműködés zavaraival van összefüggésben, és ennek lehet idegi eredete, lehet táplálkozás eredete, lehet stressz eredete, és számos más dolog is lehet a háttérben, de csak úgy legyintünk, hogy hát ez nem érdekes, ez a probléma különösebben.
Tisztázzuk magát az autoimmunitás fogalmát, hogy pontosan mit is takar, mert lehet, hogy hallgatók ezt pontosan nem értik.
A szervezetnek az a feladata, hogy a különböző betolakodókat, kórokozókat, baktériumokat, vírusokat megakadályozza, és ebben van egy hadseregünk, amelyet immunrendszernek hívunk, amelynek két oldala van, van egy katonás oldala, és van egy vízágyús oldala, hogyha le akarom fordítani érthető módon, akkor a katonák az elsők, amelyek sorbálnak és bekerítik az ellenséget, és aztán utána, hogyha nem sikerül nekik teljesen semmisíteni, akkor jön a következő lépcső, amikor jönnek a vízágyúsok, azok a sejtek, amelyek kiválasztanak bizonyos folyadékszerű anyagokat, immunglobulinokat, és ezzel segítik a betolakodónak az elpusztítását. Most ez egy teljesen normális feladat, ez naponta folyamatosan működik. Tehát az immunrendszerünk az 24/7-ben működik, tehát a hét mindennapjának 24 órájában egyfolytában dolgozik. Azért, mert tele vagyunk kórokozókkal. A bőrünkön 600 féle baktériumcsalád élősködik. A szánkban ugyanennyi. A béltraktusunkban 1000 vagy annál is több baktériumcsalád fér meg egymás mellett, és él egy nagyon jó közösségben. Ezek normál körülmények között békében élnek, és hogyha valaki betolakodik, egy diverzáns jön, egy másik baktérium, akkor az helyet kér magának, és akkor elindul egy belső harc, aminek a vége bizonyos baktériumok elszaporodása, másoknak az elhalása, és ez egy lokális gyulladással jár. Most ilyen nap, mint nap megtörténik, mert nem kell semmi más, mint megfogjak egy kilincset, vagy a buszon egy fogantyút, arról már az előttem a fogantyút megfogónak a kezén lévő baktériumok rákerülnek, és rád kerülnek rám is. És abban a pillanatban, amint én mosatlan kézzel fogom meg a kenyeret, vagy az almát, amit meg fogok enni, ráviszem az almára azt a kórokozót, amit a busz fogantyújáról, vagy éppen egy bevásárló központnak a tolókocsijának a fogantyújáról szedtem le, és már is bent van a szervezetemben. Nem különösebb gond, mert a rendőreim, azok katonáim ott vannak, és kiszorítják, lefoglalják, és elpusztítják. De ha véletlenül valamilyen gond van a háttérben, és nincs egyensúly ebben a baktérium rendszerben, akkor a katonák nem tudják lefogni, és elszaporodik a betolakodó, és ettől kezdve baj van. Tudni kell azt, hogy ezeknek a baktériumoknak az élete folyamán különböző vannak termékeik, tehát ők is kiválasztanak dolgokat, sőt, amikor elhal egy baktérium, akkor ott van a baktérium fala. Ott van a baktérium belsejében lévő anyag, ezek mind lehetnek mérgezőek is. És az elhalásuk következtében ez a mérgező anyag szabaddá válik, prédája lesz a mellette lévő baktériumoknak, azok fölveszik és megemésztik, vagy a szervezet kiválasztja és elmegy a májba méregtelenítésre, és hogyha az olyan nagy mennyiségű, akkor a máj nem tudja méregteleníteni, kikerüli a májat és bekerül a vérkeringésbe pedig újból ott vannak az immunsejtek, amelyek a kóros dolgokat lefülelik, és ellenük ellenanyagot kezdenek gyártani.
Mikor kezd el tulajdonképpen romlani az immunrendszerünk? Tehát hol következik be az a pont, hogy baj lesz?
Hát ennek nagyon sok fázisa és okozója is lehet. Akkor kezd el romlani az immunrendszer, hogyha állandóan terhelem, és túlterhelem. Mert egy bizonyos terhelést elbír. Tehát ez úgy van, mikor nekem a teherautóról a búzás zsákokat kell fölvinnem a padlásra, amikor egy zsákot a hátamra tesznek olyan 50 kilóval, azt még úgy, ahogy rogyadozott érdekkel is, de elbírom. De hogyha a másik vállamra is tesznek egy másik 50 kilós zsákot, akkor a kettő súlya alatt, ha nem vagyok trenírozva, nem vagyok hozzászokva, és nem csinálom minden nap 100 zsákkal ezt, akkor összerogyok alatta. Tehát az immunrendszer is így van, ha túlságosan nagy megterhelést kap, akkor nem bírja, akkor segítséget kér, de még sokszor a segítséggel sem bírja ellátni a feladatát, és ebből lesz a baj.
Na, menjünk tovább, itt kaptam egy kis mankót öntől, szó szerint. Emésztőrendszer működése, mi ez a bizonyos lyukasbélszindróma? LBS.
A kórokozóknak a döntő többsége az emésztőrendszeren keresztül kerül be a szervezetbe. A táplálékunk tele van baktériumokkal. Hogy mennyire? Azt az a példa is mutatja, hogy ha én például egy káposztát apróra vágok, és félreteszem, az elkezd rohadni. Ha ezt megfelelő körülmények között teszem, akkor ez erjedés lesz, és megsavanyodik a káposzta, és én eszem a savanyú káposztát azokkal a baktériumokkal, amelyek megerjesztették, és ezek rendszerint jó baktériumok. Ezek a baktériumok ott élnek a káposztával együtt a káposzta fejlődése során, a káposzta levelei között. Ezek azok, amelyeket én utána elfogyasztok, bekerülnek a szervezetembe, ezek jó baktériumok. Ha kellő mennyiségbe viszem be őket, akkor elszaporodnak a bélrendszerben, és átveszik helyenként a rossz baktériumoknak a helyét. Na most, tehát a táplálkozással visszük be, az első a száj. Ott fertőtlenítés nem nagyon történik. A szájban a rágás közben nyál keletkezik, és a nyálban van egy nagyon-nagyon fontos enzim, aminek nagyon fontos feladata az, hogy a bekerült szénhidrátokat kezdje már lebontani. És hogyha én jól elkeverem nyállal a rágott anyagot, akkor az már előemésztve van tulajdonképpen, és így kerül a gyomorba, és a gyomorsavnak, aminek a legfontosabb feladata az, hogy szétmarjon mindent, sikerül meg is tenni. De ha én úgy gyorsan eszek, nem rágom meg, és csak nyelem, mint kacsa a nokedlit, akkor a gyomorsavnak túlságosan nagy feladata van, és a nokedlinek a belsejét már nem tudja megemészteni rendesen, és a nokedli az félig emésztetten kerül tovább a patkóbélbe, majd a vékonybélbe. Most a vékonybélbe is vannak baktériumok, a gyomorsav nem öl meg minden baktériumot. És a legnagyobb gondunk az, hogy nagyon-nagyon soknak van gyomorpanasza, gyomor égése, nyelőcső felső részének égése.
Ez a reflux.
A reflux probléma, igen, és erre az első dolog az, hogy gyomorsav csökkentőt adnak. Tehát csökkentik a gyomorban a sav elválasztást, ezáltal az emésztésünket jelentősen befolyásolják. És ez legtöbbször úgy történik, hogy meg sem mérik a gyomorsav mennyiségét. És lehet, hogy a reflux nem azért van, vagy a refluxos panasz nem azért van, mert sok a sava, hanem azért, mert éppen kevés a sava. És ellazítja a gyomornak a szájadékait, és ezért, hogyha evés után én például vízszintesbe megyek, akkor a laza a szájadékokon keresztül visszafelé jön a táplálék egy kevés savval, és ez már marja a nyelőcső végét.
Ez hogyan mérik?
Különböző módszerek vannak. Direkt módszer van olyan, hogy adok bizonyos anyagot, és utána annak az elmarásából egy gáz keletkezik, és azt kilehelve mérik a gáznak a töménységét, és ebből megállapítják a sav mennyiségét. Aztán hagyományos régi módszer, még az én fiatal koromban az volt, hogy egy gumiszondát szépen lenyelettünk a beteggel, és aztán fecskendővel kiszívtuk a gyomorsavat, és aztán azt megnéztük egy pH-mérő szallaggal, egy papírszallaggal, és akkor megmondtuk, hogy ekkora pH-ja van ennek a gyomorsav, tehát jó a sav. Tehát ma már ennél modernebb módszerekkel tudjuk ezt megállapítani. És ha gyomorsav nem tudja semlegesíteni a baktériumokat, már pedig nem tudja, hiszen van olyan baktérium, amely kifejezetten a gyomorsavnak ezt az alacsony pH-ját szereti, ez a Helicobacter pylori, amivel mindannyian át vagyunk fertőzve 80%-ban, és ez itt él velünk, és nem csinál bajt, csak abban az esetben, ha az immunrendszerünk legyengül, a belegben élő baktérium közössége átalakul, és megengedi azt, hogy a Helicobacter elszaporodjon, és ettől kezdve elindul a pokol. Mert ez egy olyan nyavajás, amelyik állandó gyulladást képes okozni. Állandó gyulladást tart fenn, és a belegből a gyulladásos termékek is normál körülmények között is fel tudnak szívódni. Azonban a nagyobb baj az ott van, amikor a bélfala áteresztővé válik. Ezt nevezték el lyukas bélnek. Magyarul van, aki áteresztő bélnek mondja. Nem tartom az áteresztőt erre a legjobbnak, mert a bélfal, ugye a vékony bélnek a fala egyetlen sejtrétegből áll. És ezen a sejtfalon, a sejten keresztül kell felszívódni a tápláléknak. Ha most a megfelelő gyomorsav, az epe, a patkóbélbe, a pankreász által, tehát a hasnyálmirigy által termelt nedvek megemésztik a táplálékot, akkor azok tégláikra hullanak széllyel, és a téglák olyan picik, hogy azok szépen a sejtfalon keresztül, a sejten keresztül át tudnak bújni a környezetbe, és bekerülnek a vérpályába, és táplálnak bennünket. Tehát ez az áteresztés tulajdonképpen. Tehát minden táplálékot áteresztenek, ami alapjaira, alapköveire bomlik. A lyukasbél az azt jelenti, hogy az egyes sejtek között van egy ragasztóanyag, amelyik összetapasztja ezeket a sejteket. vannak olyan anyagok és olyan helyzetek, amikor ez a ragasztó anyag oldódik, fellazul. És a sejtek közötti összetapadás fellazul, és ezáltal egy lyuk támad, amelyen keresztül nem csak a téglák, hanem a tégla rakások is, a félig emésztett táplálékok is kikerülnek. És a túloldalon meg ott vannak a katonáim, az immunsejtek. Az egész hadsereg, hihetetlen. Tehát az immunrendszerünknek mintegy 80%-a belegben van. Őrzi azt a 2 kilónyi baktériumot, ami a beleinkben a jóságos feladatot végzi, de ha kikerülnek, akkor bekerülhetnek a véráramba, és csak azt veszem észre, hogy az arcom, meg a mellkasom, meg a hátbőröm tele van pattanásokkal. És ez ettől jön. Ez jelzi rögtön, hogy lyukas a belem, és kikerültek baktériumok. A gond az ott van, hogy amíg a téglák a szervezet számára nem jelentenek az esetek döntő többségében gondot, addig a téglarakások igen. Mert a téglarakásoknak van olyan része, amelyiknek a molekuláris szerkezete, tehát az egymás mellé rakott téglák, azok olyan struktúrájúak, olyan szerkezetek, mint az én valamelyik testrészem, szervem, sejtjének a felszíne. Ha ez kikerül a bélből, ez a téglarakás, akkor az immunsejtek kívül rögtön letapogatják. És gyártanak egy olyan ellenszert, amelyik ezt a téglarakást megsemmisíti. De ha ez a téglarakás hasonlít valamelyik sejtemhez, attól kezdve kialakult egy ellenség az én sejtem ellen is. Nem különösebb gond, ezzel mi együtt élünk. Ezt a szervezet kezelni tudja, és le tudja fedni.
Tehát melyek akkor az LBS betegségek?
Azok a betegek, a lyukas bél szindrómának nevezett betegségek, ez az LBS, ez egy általam alkotott fogalom, tehát még nem nagyon közismert, ezért meg kell magyarázni. Tehát a lyukas bél szindróma az LBS. Tehát azok a betegségek, amelyek a lyukas bélen átjutott téglarakások letapogatása és a valamelyik szervünk felszínével való hasonlatosságok miatt alakulnak ki, számosak. Amikor én a szakmát kezdtem, még az autoimmun betegségek fogalma nem létezett. Ma már több száz autoimmun betegséget ismerünk, és a gluten, azaz a búzában lévő egyik fehérje ellen képzett ellenanyagok több mint 300 féle betegséget tudnak létrehozni.
De régen is ették a kenyeret, hát ha belegondolunk, falun sütötték a jó hát kis házi kenyeret. Nem voltak akkor ilyen betegek, autoimmun beteg emberek?
Nem.
Miért nem?
Mert más környezetben éltek, mint mi. Nem volt annyi stressz. Nyugodtak voltak az emberek. Nem volt televízió, amivel nap mint nap hergelik őket, bocsánat. Egy televíziós híradásban miért kell nekem 12 borzasztó dolgot végignéznem? Hát a mai reggeli rádióadás híreiben hallom, hogy ennyi halott, annyi halott, amannyi halott. Hát kit érdekel egy reggeli napkezdéskor, hogy Guatemalában a hegyek között egy elvadult, őrült gépfegyverrel megölt 32 embert? Most miért van erre az információra nekem szükségem akkor, amikor minden ilyen hír negatív stresszként hat a szervezetre, és a tudtunk nélkül elindít egy negatív immunreakciót? Tehát egy hírblokk alatt én úgy elnyomom az immunrendszeremet, mint annak a rendje, azon gondolati stresszek révén, amiket belém töltenek. Hát nekem ez nem kell. Ezért nem kapcsolom be már reggel a rádiót sem, este meg a televíziót sem, amikor van időm is leülhetnék mellé. mert nem kellenek nekem ezek az információk.
Azért a Vörösmarty Rádiót ne hagyja ki. Jó, egyébként most egy kicsi humorcsempészünk be, de egyébként most viccet félretéve, hogyha én azt mondom, hogy megvonom magamtól a tévét, a rádiót, jó, rendben van, ne nézzek ilyen gyilkosságokat, stb., de továbbra is sütöm a házi kenyeret, nem jövök rendbe?
Ha én sütöm a házi kenyeret, akkor rendben jön. A helyzet az volt, hogy amikor nagyanyám kenyeret sütött, akkor 4 alapanyagból készült ez a kenyér. Ez volt a jó liszt, amit a férje termelt, vitt a malomba, és azt a buzát kapta vissza, amit ő vitt be. A buzából örölt lisztet, amit ő vitt be. Só, víz, és az előző kelesztésből maradt kovász. Ebből olyan kenyeret csinált, hogy az egy hétig a nagy szobában ott állt az asztalon egy ruhával letakarva, és bármikor arra mentünk, vághattunk belőle, és egy hétig az ehető friss maradt, és nem penészedett meg. Ma hogy néz ki egy kenyér? A 4 alapanyag mellett 12 adalékanyag van mellette, amiben színezék, ízfokozó, textúrafokozó, guárgumitól kezdve minden van. A legnagyobb meglepetésem az volt, hogy veszek egy gluténmentes lisztet kenyérsütéshez, és megnézem, hogy mi van benne. Hát a glutén mellett, a búzaliszt mellett, kukorica keményítő, guárgumi, ilyen színező, olyan kazein, ez meg az meg az. Tehát praktikusan az allergiát okozó fehérjék teljes spektruma benne van. Egészséges lisztben. Amit arra adnak, hogy gluténmentes és a gluténérzékenyek fogyasszák. Jó, nálunk a gluténmentesség azt jelenti, hogy a glutének közül a buzában és minden kalászos növényben van glutén. Több mint 1000 féle glutént ismerünk. A glutén az egy fehérje molekula. A buzában több mint 50 glutén van. Ezek közül egy nagyon veszélyes van, és az az alfa-gliadin, amelyik a legkeményebb bélgyulladásos betegséget képes létrehozni, ha ellene kialakul egy immunreakció, akkor ha ez az alfa-gliadin kibújik a lyukasbélen, és az immunsejtek letapogatják, akkor megvan az ellenanyag. Mivel az alfa-gliadin és a bélfelszín között azonosság van, az immunrendszerünk megtámadja a bélfelszínét, és rögtön kész az autoimmun gyulladás, a bélgyulladás. És akkor, ha valaki ebben kenyeret eszik, vagy búzaliszt származékot, akkor az étkezés után nem biztos, hogy el fogja érni a 0-0-t. Rohannia kell. És minden alkalommal, amikor buzát, kiflit, zsömlét vagy pizzát eszik, akkor ez be fog következni. Ez azt jelenti, hogy a szervezetben zajló gyulladást fokozza. Na most, ha én azt tudom, hogy minden krónikus ideggyógyászati és egyéb betegségnek is az alapja a gyulladás, ha én állandóan gyulladt állapotban vagyok, állandóan ég a tűz bennem, akkor rengeteg bajt tud okozni. Amikor a baj megjelenik, az a tűznek a füstje.
Ez az, mert
orvosaink,
elnézésre közben vágok, de hogy meghajt engem, mondjuk rendben van, de nem érzem, hogy fájna a gyomrom, nem érzem, hogy görcsölnék. Tehát ez a hátulütője.
Igen, ez a hátulütője, csak aztán utána jelentkezik az egyik probléma, a másik probléma, a harmadik probléma, és akkor mindjárt rátérek itt a spektrumra, hogy miért is beszélünk mi autoimmun spektrumról. Mert nagyon korán kialakul a lyukasbélnek a lehetősége. És elindul a különböző téglarakásoknak, a félig emésztett anyagoknak a kivándorlása a bélből. Ahogy ezek kivándorolnak, az immunrendszert begerjesztik. Az immunsejtek letapogatják, és amit letapogatnak, azt az életünk végéig nem felejtik el. Vannak memória sejtjeink az immunsejtek között, és azok elraktározzák ezt. Ezért nem lett valakinek például 2 mumpsa, 2 kanyarovírus fertőzése, mert abban a pillanatban, amint egy második kanyarovírus bejön, már a fertőzés után egy újabb kanyarovírus belép a szervezetbe, abban a pillanatban ott vannak a memória sejtjeink, ha-ha, te már voltál itt öregen, puff, egy nagy pofon neki, kész, földobta a talpát. elnézést idézőjelbe, hogy a fiatalok is értsék. És így vagyunk az étellel is. Ha egy olyan étel kerül ki, amelyet mi már kijuttattunk a lyukas bélen keresztül, és a szervezet már védekezett ellene, ha ez újból bekerül, a szervezet újból védekezik ellene, és gyorsan védekezik, és gyulladást okoz.
Na nézzük, hogy tulajdonképpen a táplálkozás akkor hogyan befolyásolja mindezt, és hogy mit együnk, hogy együnk, mit ne keverjünk, mivel?
Jó. A táplálékaink között nagyon sok olyan van, amelyik bajt tud okozni, pontosan azáltal, hogy a felszíne nagy mértékben hasonlít valamelyik sejtünk felszínéhez, vagy valamelyik másik sejt alkotónk felszínéhez. Számos betegségben azonosították már ezt. Például tudjuk azt, hogy a spenótban van egy olyan anyag, amelyik a sejt felszínén lévő vízcsatornákkal azonos, és hogyha a spenóttal kerülünk egy ilyen relációba, hogy kimegy a spenót a lyukas bélen, akkor kialakul egy teljesen speciális betegség, amelyiket mi a hivatalos nyelvén neuromyelitis optikának hívunk, amelyik egy látóideggyulladás, amelyikkel a nyaki gerincvelő szakasznak egy nagyon súlyos gyulladása társul. Ennek megfelelő tünetekkel. Látászavar egészen vakságig bezárólag, ami javulhat persze a gyulladás csökkenésével, de nem lesz sohasem tökéletes. És hát a nyaki gerincvelőnek a károsodása, a gyulladásos károsodása meg az egész testünkben lévő mozgást, érzést képes befolyásolni, és ebből tolókocsi is lehet. Nem kötelező.
A spenót egészséges.
Hát minden egészséges, addig, ameddig nem jut ki. És itt visszatérek megint nagyanyámra, mert nem fejeztük be teljesen, hogy miért nem voltak ők is autoimmun betegek. Hát azért nem, mert nem volt lyukas a belük. Nem stresszeltek, mert a stressz az egyik legkeményebb faktor, ami kiukasztja a belet. A stressz által termelt hormonok. A következő faktor azok az élelmiszerek, és az élelmiszer adalékok, amiket mi 132-536 formájába beviszünk a szervezetbe. Ezek mind mérgezőek. A táplálékkal beviszünk egy csomó gyomirtót, amelyek mérgek. Beviszünk egy csomó permetszert. Bevisszük az autógázoknak az ólomtartalmát, és a többi. Ezek mind nem voltak jelen, hiszen autót az 50-es években csak hébe-hóba láttunk. Gázok ilyen jellegek nem voltak. A kenyér 4 alapanyagot tartalmazott, a mai 16 helyett. És az a 12 elem, az mind olyan, amelyik segít a lyukas belet létrehozni. Tehát ma praktikusan mindenki állandóan lyukas béllel él.
Most szusszanunk egy kicsit, aztán jövünk vissza.